Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyesíti telekommunikációs kereskedelmi szolgáltatásait a 4iG csoport januártól. A cég hazai távközlési kereskedelmi vállalatainak vezérigazgatója azt mondta, évelején kivezetik a magyarországi piacról a Vodafone, a Digi, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat, és a társaságok ezt követően egységesen One márka név alatt nyújtják majd lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat. Bányai Tamás arról is beszélt, hogy a One lakossági és vállalati szolgáltatásainak népszerűsítésében márka nagykövetként a háromszoros Európa, világ és olimpiai bajnok kardvívó Szilágy Áron mellett a fonogramdíjas előadó, dalszövegíró és médiaszemélyiség Majka is részt vesz a következő években. Lakatos László interjú összeállítása következik.
Bányai Tamással, a 4iG csoport hazai távközlési vállalatainak vezérigazgatójával állunk itt a színpad mögött, és a névvel kezdeném. Négy vállalatból lesz egy, ez a One márkanév, ez így adta magát?
Úgy tűnik, mintha adná magát, hogy akkor integrálunk és négyből egyet csinálunk, de valójában a One márkanevet a 4iG csoport már használta máshol, tehát ez egy adottság vagy egy lehetőség volt, hiszen Albániában és Montenegróban a korábbi akvizíciókat követően már ez a márka bevezetésre került. Azzal együtt, hogy azért az arculatot most újra gondoltuk és újra szabtuk. Tehát az, hogy maga a márkanév megvolt, ez tetszett, és úgy gondoltuk, hogy ez ide is illik. Ez támogatja egyébként a csoportban a nemzetközi bővülést is, és azt, hogy a jövőben is egy integrált márka alatt szolgáljuk ki az ügyfeleket, nem csak Magyarországon, hanem akár külföldön is. Viszont úgy gondoltuk, hogy az arculatot egy kicsit érdemes most átgondolni, eltelt már egy kis idő a Balkánon történő bevezetés óta, és ezért átesett egy frissítésen. A logónak a domináns színei a fekete, a türkiz és a fehér, ez egy véleményünk szerint egy nagyon jó kombinációt ad ki, ami egyszerre komoly és fiatalos és lendületes is. Ezt a lendületet támogatja az is, hogy nem egy ilyen szokásos nyomot vagy gépelt márka megnevezéssel állunk szemben a logóval, hanem szándékosan egy kézíráshoz hasonló megjelenítési formát választottunk, és ennek a célja pedig az, hogy azt is jelezzük, hogy ez egy nagyon emberközpontú, nagyon az ügyfelekre hangolódó márka lesz.
Ugye azzal, hogy most összerakták a négy vállalatot, szétisztették őket feladatonként. Erre miért volt szükség?
Ugye két lépés is történik egyszerre. Egyrészt van egy szétválási folyamat, amiben elkülönítettük az úgynevezett kereskedelmi funkciókat, amik közvetlenül a piacra, az ügyfelekre fókuszálnak, és amik az ügyfelek számára megfogható szolgáltatásokat hozzák létre és biztosítják. És emögé pedig egy másik cégbe szerveztük a vezetékes infrastruktúrához tartozó üzemeltetési és fejlesztési feladatokat. Ezáltal én úgy gondolom, hogy nagyobb fókuszt tudunk megint csak az ügyfélre közvetlenül helyezni a kereskedővállalattal. Az infrastruktúra vállalat pedig a tulajdonos számára úgy is hoz létre értéket, hogy ebbe plusz befektetőket tud bevonzani, amiből felszabaduló forrásokat további innovációba és fejlesztésekbe lehet majd fektetni.
A márkanév az egy kicsit megelőlegezi azt, aminek azért minden nagy vállalat feltűz az ászlajára, hogy ő legyen az első a piacon. Az ember csak úgy ránéz erre a történetre, azt gondolja, hogy ez elég könnyen adott, vagy azért ez nem ilyen egyszerű?
Én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog, hiszen ez a mindennapokban dől el, azokban az interakciókban és azokban a pillanatokban dől el, ahol az ügyfél igénybe veszi a mi szolgáltatásainkat, vagy amikor esetleg valami elromlik, és azt meg kell javítani. És ez gyakorlatilag elkerülhetetlen egy bármilyen technológiai cég életében, hogy döntően arra törekszünk, hogy minél kevésbé romoljon el valami, és megbízható, stabil szolgáltatásokat biztosítsunk, és amikor pedig kérdés vagy probléma van, arra pedig nagyon rugalmasan és gyorsan tudjunk reagálni. Ez azért nem egy egyszerű feladat, amikor ügyfelek millióiról beszélünk, és itt a mi esetünkben igenis erről van szó, hiszen több mint 3 millió mobil ügyfél, több mint 1,5 millió vezetékes internet vagy TV használó ügyfélről van szó, és ezen felül még sok-sok vállalati ügyfélről, aki komplex szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ennek én úgy gondolom, hogy az alapköve a One-nál, ami ez egy adottság, az a kiváló szakértelem, és ebből a négy cégből rengeteg kiváló szakember jön, akik akár sokszor évtizedek óta dolgoznak és ismerik a technológiákat. Másrészt pedig erre az operációs fegyelem, és az, hogyha tudjuk, hogy az ügyfél fontos, tudjuk, hogy amire kell figyelnünk, akkor mindennapokban tudjuk erre a szakértelemre építve biztosítani a megbízható működést és az innovációt.
Mennyire nehéz négy vállalatot így összecsiszolni? Mert ugye itt van tényleg nemzetközi nagyvállalat, vannak kifejezetten magyar gyökerű magyar vállalatok ebben a dologban. Gondolom más rendszerek, másfajta tudás. Elmondta, hogy több mint 3000 alkalmazottat kell most egy cégbe összeterelni egy irányba. Gondolom ez már évek óta zajlik azért ez a folyamat. Mi volt ebben a legproblematikusabb, ha volt ilyen?
Hát ebben bizony sok feladat van valóban. Ennek, ahogy ön is említette, van egy technológiai része, ami a különböző technológiák, különböző megoldások érkeznek ezekből a cégekből, és ezeket át kell gondolni, össze kell hangolni, és óriási lehetőség van abban, hogy ezeket integráljuk, egyszerűsítjük, ugyanakkor úgy csináljuk, hogy az ügyfél ebből minél kevesebbet vegyen észre. Úgyhogy ez egy komoly feladattömeg, másik pedig az, hogy valóban más kultúrákkal érkezünk, hiszen vannak viszonylag családias kis csapatok, akik ahhoz voltak szokva, hogy nagyon rugalmasan, egyszerűen működünk, mindent megoldunk, és egymásra számítunk, és vannak másként szervezett, inkább multinacionális működéshez szokott szervezetek vagy csapatok, de ebben úgy gondolom, hogy az egység az megint csak az emberi oldalon található meg, hogyha figyelünk egymásra, empatikusak vagyunk, úgy kezeljük a kollégáinkat és az ügyfeleinket, ahogy mi szeretnénk, hogy bennünket kezeljenek, akkor ez az emberi alap az, amire építve a kultúrát is tudjuk formálni.
Most de az ügyfelek mit fognak ebből megtapasztalni, vagy igen, mit kell az ügyfeleknek tenni, hiszen most különböző vállalatok, akár a Digi, akár a Vodafone, akár az Invitek ügyfelei, bár azok inkább vállalati ügyfelek voltak. Most kell valamit tenniük, vagy automatikusan jön a van ajánlat, hogy akkor itt ez az egy ajánlat?
A jó hír, hogy az ügyfeleknek nem kell ezzel tenniük most semmit, tehát január 1-től az arculat megváltozik, és a márkanév megváltozik, de valójában a teendők azok a mi oldalunkon vannak. Az ügyfelek ugyanúgy tudják tovább használni a meglévő szolgáltatásaikat, változatlan feltételekkel ezt a márkaváltást nem érinti. Mi természetesen dolgozunk újdonságokon, új ajánlatokon és új szolgáltatásokon, de ezeket január 1 után fogjuk bemutatni, és akkor az ügyfelek bízunk benne, hogy döntenek és választják majd ezeket is.
Mikor ér véget ez a folyamat? Van ennek vége, vagy csak bizonyos etapok lesznek, és akkor mindig az egyik etap hozza a másikat?
Én úgy gondolom, hogy az ügyfelek számára az egyik legfontosabb változás az január 1-én lesz, ahonnan elkezdődik a márkaváltás. Gyakorlatilag néhány héten belül mi azt tervezzük, hogy egy teljes, látható arculati váltást véghez fogjuk vinni. Ez azt jelenti, hogy 98 településen 135 üzlet lesz, amit egy ilyen arculatváltáson fog átesni, tehát lakossági ügyfelek esetében talán ez lesz a legérzékelhetőbb változás. Integráljuk a digitális csatornáinkat, a klasszikus telefonos ügyfélszolgálatunk működése is ugyanígy megtörténik. A vállalati szegmensben azok a csatornák, vagy azok a kollégáink, akik ügyfelekkel foglalkoznak, ott is megvalósítjuk az egy kapus ügyintézést, tehát egy ügyfélnek egy account managerre legyen a mi oldalunkról. Úgyhogy a munka az nálunk van, és ennek a nagy része, az első nagy változás hullám az megtörténik. A háttérben mi még dolgozunk majd vállalati integráción, rendszereken, működésen, de én úgy gondolom, hogy az ügyfelek szempontjából leginkább az arculatváltás lesz egy érdekes pont, és az, hogy milyen egyéb új szolgáltatásokkal jelenünk majd meg a piacon.
Hogy érzi, milyen előnyöket fognak tudni adni az ügyfelek, vagy ilyen szempontból mit fognak érezni az ügyfelek?
Természetesen lesznek az első pillanatokban is érzékelhető változások, megint csak egy picit visszautalva az üzlethálózatra. Ez a 135 üzlet, ez több, mint ami akár a Vodafone, akár a Digi ügyfelek most jelenleg az országban igénybe tudják venni, akár vásárlási, akár ügyintézési szempontból a mi szolgáltatásainkat, de bővülő üzlethálózat és teljes paletta, ráadásul ezekben kibővült teljes portfólióval rendelkezünk, tehát mindaz, amit valamelyik korábbi cégünk biztosított, az most egy kéz alatt elérhető lesz. Itt egyébként nem csak arról van szó, hogy most akár a Digi és a Vodafone esetében most összetennénk az ügyfélszolgálati munkatársainkat, hanem egyébként bővítéssel is készültünk, hiszen tudjuk, hogy lesznek kérdések, tudjuk, hogy az ügyfelek, még ha egyelőre nem is változik semmi számukra, de biztos, hogy kérdésekkel fognak hozzánk jönni. Úgyhogy igen, egy megerősített ügyfélszolgálati csapattal készülünk a változásra, elkezdtük már a tréningeket, a képzéseket, hogy egymás szolgáltatásait, folyamatait megismerjék a munkatársaink, ugyanígy a rendszereket. Tehát én úgy gondolom, hogy egy megerősített, megújított támogatási rendszerrel és egy megújuló szolgáltatás portfólióval készülünk a január 1-ére.
Most bemutattak itt két márka nagykövetet is, ugye a nagyvállalati márka nagykövet Szilágyi Áron, és aztán most bemutatták Majkát. Miért van szükség arra, hogy két irányból támadjanak a márka nagykövetek?
A márka nagykövetek nem támadnak, de támogatják a munkánkat, és mi is az övéket. Tehát gyakorlatilag egy új márkának nagy szüksége van arra, hogy azért ismert arcokon és személyiségeken keresztül, akikkel egyébként a mi ügyfeleink is tudnak kapcsolódni, és az ő személyeken keresztül megérteni azt, hogy mit is képvisel a márka, tudjanak kapcsolódni. Úgy gondolom, hogy ez az, amiben ők fognak tudni nekünk segíteni, és bár a maguk nemében mind a ketten nagyon-nagyon sikeresek abban, amit csinálnak, de mégiscsak egy kicsit más pályán játszanak. És úgy gondoltuk, hogy Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívónk gyakorlatilag inkább a vállalati szegmest tudja támogatni, egy nagyon komoly, nagyon fókuszált, rendkívül sikerorientált, tudatos sportolóként, és az élsport és, és az üzlet között rengeteg párhuzamot találtunk már a közös munka során. Míg Majoros Péter Majka pedig a lakossági szegmensben egy kicsit más arculattal, de ugyanúgy rendkívül ismert személyiségként, aki rendkívül sokat tett azért, hogy felépítse azt a művészt és szakembert, aki most már a szórakoztatóipar egyik meghatározó figurája és az egyik legnépszerűbb sztár Magyarországon. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az ő értékeivel pedig egy más közönség tud ugyancsak azonosulni.
Bányai Tamást, a Forágyi csoport hazai távközlési vállalatainak vezérigazgatóját hallották. Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai világ és Európa bajnok kardvívó, a van nagykövetelet, illetve hát ez már egy hosszabb folyamat, ha jól tudom.
Egy éve tart a kapcsolat a Forágyi csoporttal és így a Vodafone-nal is, amiből most van lesz, és ebben az időszakban leginkább a belső rendezvényekbe kapcsolódtam be, motivációs előadások, kerekasztal beszélgetések, vagy csak meet and greet-ek, találkozások alkalmaival. Nagyon hamar sikerült egymásra hangolódnunk, és köszönhetően akár Bányai Tamás vezérigazgató úrnak és a többi vezetőnek megismernem a filozófiáját a vállalatnak, vállalatoknak, és hamar meghúztuk azokat a párhuzamokat, amik az én pályafutásom és a vállalati élet, vagy a cégvezetők, vagy egy multinacionális cégben a karrierút között vannak. Ezekre a témákra fókuszálva építünk olyan beszélgetéseket, motivációs előadásokat, amik érdekesek lehetnek a munkavállalóknak, és amik építhetik a cég jövőjét.
Ezek szerint az, hogy te lettél a vállalati arca a WAN-nak, ez a motivációs tréningek során alakult ki, vagy igazából már az eredeti cél is az volt, hogy azért arca is legyél ennek a dolognak?
Mivel amikor a szerződést megkötöttük, még azért nem látszott pontosan, hogy milyen irányba megy a cégcsoport, csak elképzelések voltak, ezért a munka is úgy indult, hogy én azokba a projektekbe kapcsolódom be, amik akkor izgalmasak, amiben én hozzáadott érték tudok lenni, amivel a tapasztalatom hasznosítható, és így alakult az, hogy én tulajdonképpen itt vagyok ennél a fantasztikus új márkának a bevezetésénél, a nulladik lépésnél, és már mint vállalati nagykövet szerepet is kapok. Biztos vagyok benne, hogy ez is majd alakul még a jövőben, hiszen ez egy dinamikusan változó világ, és itt jól látszik, hogy a márka és a cégcsoport körül is folyamatosan változások vannak, alakul a piac, alakul maga a vállalat is, és adaptációra, alkalmazkodásra van szükség. De szerintem már az, hogy a célok meg vannak határozva, az, hogy mindenki tudja, hogy milyen nagy irányba kell menni, és ennek alá lehet rendelni az embereket és a munkát, ez már egy jó dolog, és még egyszer csak én örülök, hogy ebben én is itt vagyok.
Szilágyi Áron háromszoros olimpiai világ és Európa bajnok kardvívót hallották. Majka, vagyis Majoros Péter lett a WAN lakossági márka nagykövete. Ez a történet, ez hogy illik bele a te munkásságodba? Egyáltalán hogy találtak meg erre?
Hát nyilván nagyon populáris sávú vagyok, tehát ez nagyon fontos ebben az esetben, és nyilván egy olyan telekommunikációs cégnek egy ilyen változásnál, mint a WAN, szüksége van valakire, aki ezt is képviseli. És azt szerintem nem egy nagy kérdés, hogy vajon hogy illik össze ez a két dolog. Én azt gondolom, hogy dolgoztam én már telekommunikációs céggel együtt másokkal is. Azonban ez most sokkal komolyabb, meg egy sokkal fajsúlyosabb dolog, mint ami eddig volt. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a megkeresésnek. Abszolút. Vannak régi kapcsolataim a cégnél, akik olyanok, akiket más munkahelyről ismerek, és baráti viszonyt ápolok velük, és amikor megkerestek, akkor az volt az első kontakt, hogy velük felvettem a kapcsolatot. És kikérdeztem azt, hogy egyáltalán mi fog itt történni, és utána ültünk le beszélgetni.
Úgy egyébként a munkádban tudod-e használni mindazt, amit a WAN tud adni?
Akkor ez nem is vállaltam volna, ha nincs. Tehát hogy én sajnos ebből a szempontból egy kicsit ilyen haszonleső vagyok, hogy azt is megnézem, hogy ők mit tudnak nekünk nyújtani, és rengeteg olyan dolog van, egy telekommunikációs cégnek kimeríthetetlen forrásai vannak arra, hogy például a zenei színpad előadást, hogy lehet mondjuk 2025-ösé tenni, vagy pont ez a lényeg, hogy nem 2025-ösé, hanem 2045-ösé tenni, és az ember, aki eljön, akkor az kapjon valami olyat az én koncertemen, amit máshol nem tud megkapni, és ez például egy nagyon jó partner egy ilyen cég.
Ez egy ilyen több rétegű együttműködés, mert ezek szerint akkor a te saját ötleteidet is be tudod vinni akár a vállalati kommunikációba, tehát van egyfajta ilyen oldala is ennek.
Abszolút, ebben nagyon nyitottak voltak már az elejétől kezdve, úgyhogy pont a jövő héten kezdünk neki egy olyan brainstormingolás kutatásnak, hogy mivel tudjuk a van felületeik, meg a mi igényeinket kielégíteni, hogy mi az, amiben a van jelen tud lenni, és természetesen a vannak is van egy csomó olyan kérése, kérdése a jövőben, ami nem csak arról szól, hogy marketingeljek nekik, és hogy én legyek az egyik promóciós emberkéjük, hanem egy csomó olyan dologban veszek majd részt, kezdve az edukációtól, amit el akarnak érni ebben az országban, olyan programokat hoznak létre, amiben részt veszek, ami viszont egy jó ügy is, amellett, hogy vannak, meg jó az, hogy egy olyan ember csinálja, akiről meg is írják az újságban, hogy csinálta.
Akkor ezek szerint a CSR tevékenységbe is teljes mellszélességgel beleállsz?
Abszolút, abszolút, persze.
Lakatos László interjú összeállítását hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Több mint egy hónapja nyitotta fel az uniós döntéshozók szemét a versenyképességről a Draghi jelentés, és ennek javítását tűzte ki célul a magyar Soros elnökség. Azóta nem sok lépés történt az EU-ban, mintha a problémák felismerése után nem létezne következő lépés. Erről beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének vezetője. Kutasi Gábor kifejtette, a versenyképesség javítása hosszú távú folyamat, így nem feltétlenül a magyar Soros elnökség lejártával mérhető az eredménye, de a következő lépések tervezése sem látványos jelenleg. Arról, hogy miben kellene az Európai Uniós gazdaságnak felzárkóznia, mik a versenyképesség fejlesztésének lehetőségei, Somodi Evelin interjúját hallják.
Kezdjük talán a Draghi jelentéssel, illetve majd aztán átérünk a Soros elnökségre is. Ugye nagyjából most már végigfutottak ennek az észrevételei a médiában, sokat beszélgettünk ezekről, és voltak akár kicsit meghökkentő elemei is, illetve akár kilátástalan helyzetet jelző elemei. Jelenleg hol tart ennek a jelentésnek az utóélete? Miféle kontextusban van most jelen akár az uniós döntéshozók fejében? Mennyire volt nagy hatással ez a jelentés?
Egyrészt, hogy amikor ezt bemutatták szeptemberben, akkor maga a bizottsági elnökasszony is nagyon kiállt a jelentés mellett. Azóta én nem látom, hogy ez a uniós bürokráciába hogyan ívódik bele, de elvileg ugye azt mondom, hogy abban nagyon nagy és nagyon széles konszenzus van, hogy ennek a jelentésnek a unió versenyképességére vonatkozó megállapításai, tehát az állapot felmérésben mindenki egyetért, mindenki erre hivatkozik, a francia elnöktől a magyar Soros elnökig, az Európai Bizottság vezetőjétől kezdve. Tehát alapvetően itt most lehet, hogy egy kicsit így elalszik ez a jelentés, hiszen mindenki jól egyetértett ebben, most kéne ezzel valamit kezdeni.
Ugye a versenyképességen belül konkrétan itt az innováció helyzete is kiemelendő, a nagyhatalmaktól való lemaradásnak csak egy pillére az innováció, de itt még számos terület azért egyre inkább élessé válik, de akár itt az energetikai helyzete, az árszabályozás. Ezzel kapcsolatban elindultak egyébként tárgyalások legalább uniós szinten. A magyar elnökség például ebben játszott szerepet, játszik most szerepet?
Hát a magyar elnökség kapcsán úgy tűnik, hogy a magyar elnökség ebben kezdeményező lenne, de eközben van egyfajta általánosabb bolykott a magyar elnökséggel szemben. Tehát ezek a folyamatok nem gyorsan zajlanak. Most ugye ami az alapvető probléma, azok mélyen gyökereznek, tehát azokat nem is lehet egy-két hónap alatt, vagy egy-két hét alatt megváltoztatni. És itt úgy látom, hogy már a következő költségvetési tervezési időszak gondolkoznak, tehát a 7 éves ciklusokban, ahol majd ez érvényesíthető lenne, itt ugye vannak olyan kezdeményezések, amelyek már megpróbálják a következő költségvetési ciklus átcsoportosítani, de hát az ugye 28-ban kezdődik, 2028-ban, tehát egy ilyen hosszú távú gondolkodás az már talán megindult ezzel kapcsolatban. Itt is különböző érdeksérelmek nyilván ezeket lassítani fogják, viszont ugye 28-ig van idő ezeket átbeszélni. Ilyen nagyon rövid távú kezdeményezésekről én nem tudok, de nagyon nincs is értelme most itt egy-két hónap alatt ezügyben kapkodni. Ezek nem megfordítható folyamatok ilyen rövid idő alatt.
Milyen lépések lennének rövid távon elvárhatók ezen érdekek mentén? Mit kellene most tenni az uniónak, hiszen már felismerte, hogy milyen lemaradásai vannak, miben kell javítania? Vannak dolgok, amikben kérdéses, hogy tud-e javítani, de mondjuk vannak-e akár lépések, amik kirajzolódhatnak?
Az első dolog az, hogy az Európai Unió, mivel fejlett térség, ezért a legmodernebb iparágokban kellene, hogy versenyképes legyen, költséghatékony legyen, a legtermelékenyebb legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy az innováció alapú tevékenységekben. Az innováció alapú tevékenységek viszont nem szeretik a sok kötöttséget, sok adminisztrációt, hiszen itt pont a kezdeményező készséget öli ki ez a vállalatokból, és ugye nem ez az Európai Unió a legnagyobb hátránya, de ebben önmaga is kezdeményezhetné, hogy a szabályozás, ezt egyébként a Drági jelentés is kimondja, sőt korábbi jelentés az, hogy a szabályozás területén hogy lehetne kevesebb szabályozással, kevesebb kötöttséggel dolgozni, de hát ugye ezzel az a baj, hogy az Európai Unió maga a bürokrácia, és a bürokrácia önmagát nem fogja visszanyesni, tehát arra mindig ugye egy államelmélet szintjén, gyakorlatilag a kormányzatnak lenne feladata az, hogy visszanyesegesse mindig a túl szabályozást, a túlburjánzását a közigazgatásnak, és ezt az Európai Unió szintjén is lehetne elvárni, esetleg az Európai Bizottságtól, hogy ezt a túlszabályozottságot elkezdje visszanyesegetni. Hát a másik terület, amin tehetne valamit az Európai Unió, az a energiaköltség. Tehát itt ezt a Drági jelentés is kimondja, hogy a magyar soros elnökség is hivatkozik ettől függetlenül is erre a problémára, hogy gyakorlatilag az Európai Unió versenytársaihoz képest többszörösen szerzi meg az energiát. Tehát itt még van egy olyan lehetőség, amiben viszonylag akár gyorsan is cselekedhetne az Európai Unió, de jelenleg az Európai Unió egy olyan állásponton van, és egy olyan szituációban, ahol a politikai szempontok felülírják a gazdasági szempontokat, és úgy tűnik, hogy az energia beszerzés kérdésében itt a kettő egybeesik, tehát a politikai szempont felülírja a gazdasági szempontot, ami pedig egy másfajta energia helyettesítés lenne, tehát a helyben lévő megújuló energiákat pedig még a technológia nem tart, hogy gyorsan ki lehessen váltani a drágán behajózott kőolajat és cseppfolyós földgázt valamilyen olcsó helyi megújuló energiával, tehát ez viszont még egy például egy egész évtized kérdése, hogy ezt költséghatékonnyá tudja tenni a technológiai fejlődés folyamata.
Ezen egyébként lehetne innovációval segíteni? Az energiakérdéskörén energiával kapcsolatos ellátási problémákkal, árszabályozással lehetnek erre akár innovációbeli megoldások?
Biztos, hogy lehetne, sőt biztos, hogy van is. Itt az a kérdés, hogy hogyan lehet tömegtermelésé, meg tömegfogyasztássá tenni azt a fajta energiát. A technológiák közötti átállásban, és minél inkább távol áll két technológiai megoldás egymástól, annál több idő meg költségre van szükség. Tehát én úgy tudom, hogy például a akkumulátor esetében is már kifejlesztettek egy sokkal hatékonyabb energiatárolást ahhoz képest, amiket ma mi használunk akár mobiltelefonban, akár elektromos autóban. Tehát kisebb nyersanyag igényel nagyobb energiatárolási kapacitás, de az, hogy ez milliószám vagy milliárdszám lehessen ilyeneket előállítani évente, és erre rá is tudjon csatlakozni a fogyasztó, a vevővállalat, a háztartás tömegesen, ez megint csak egy beruházási kérdés, meg akár egy átszokási kérdés. Tehát csak gondoljunk bele abba, hogy milyen dolgok azok, amikhez nem szokunk hozzá gyorsan. Főleg minél idősebb valaki, annál kevésbé hajlandó a legújabb megoldásokra átszokni. Hát ebben az esetben van egyfajta átállási idő, amit lehet ugyan gyorsítani, de szerintem még ott se tartunk, hogy lenne mire átállni tömegesen, ami mondjuk egy év alatt megújulóval képes lenne megharmadolni az energia árát, hogy mindenki rá is tudna csatlakozni.
Itt behoznék egy másik területet a képbe, ugye a legfejlettebb országokhoz hasonlítva az Európai Uniót, ugye ott a csúcstechnológia kérdése jelenik még meg. A robotika, a mesterséges intelligencia egy-egy ilyen terület, amiben jelentős előnnyel rendelkeznek már most. Itt főleg Amerikát emelném ki, hiszen a tech óriások nem egy rövid időn belül behozható helyzetet jelentenek. Mégis vannak erre bármiféle célkitűzések, hogy az Európai Unió hogyan teremthetné meg a saját technológiai szektorát, amivel akár világszinten versenyképessé válhat?
Vannak megoldások, illetve vannak célkitűzések, ezek nem esnek egybe, én úgy látom, hogy az Európai Unió szintjén ami célkitűzés, az egy már gazdaság történetileg igazoltan rossz elképzelés, itt gyakorlatilag a protekcionizmus felé halad az Európai Unió, most gondolhatunk a legutóbbi elektromos autókra kivetett vámokra, és furcsa módon azt hiszem a Drági jelentés is javasol, nem pont ez, de hasonlókat, hogy gyakorlatilag bizonyos beszállítói piacokról, és itt szinte Kínát kell ez alatt érteni, erre kell csatlakozni, ami az, ez gyakorlatilag egy kereskedelmi protekcionizmus, megvédem magamat a legfejlettebb termékektől, meg a legolcsóbb termékektől, meg a leghatékonyabb termékektől. Tehát ezt nem tartom verseny stratégia szempontjából hatékony megoldásnak. Ebben latin-amerikai gazdaságok már egyszer elbuktak, egy 50 évvel ezelőtt. Ami pedig ugye megoldásként működhet, ez se rövid távú, inkább egy 5-10 éves távlatú dolog, van az úgynevezett másodikként jövők előnye, angolul a second comers advantage, ezt nevezik, egy fejlődés gazdaságtan van, ami azt jelenti, hogy a modern technológiát az első körben mindig nagyon drágán gyártják le, és ezt látjuk most is, hogy nagy kapacitás igényel, nagy erőforrás igényel működtetik ma igazán például a mesterséges intelligenciát, de ennek majd elérkezhet pár év múlva egy olyan változata, a fejlettsége, amikor már könnyen másolható, és könnyen, inkább úgy mondom, olcsón adaptálható a vállalati működésbe. Ugyanez igaz lehet a robotikára is. Erre például a Dél-Korea egy jó példa, dél-koreai elektronikai vállalatok, amelyek Magyarországon is jelen vannak egyébként termelő kapacitásokkal. Gyakorlatilag ma olyan telefonokat használunk, okos telefonokat, amelyeket ezek a dél-koreai cégek gyártanak, miközben 20 évvel ezelőtt még finn, svéd cégek voltak a mobiltelefon vezető gyártói, de képesek voltak hatékonyabban megvalósítani ezeknek a termékeknek a többedik generációs változatát. Így is hívják, hogy a késő jövők előnye. Most gyakorlatilag ez az, amire számíthatunk igazából hosszú távon az Európai Unió esetében, hogy ez megvalósul. Végül is 2 évvel ezelőtt Németországban is lecserélték a fax gépeket a közigazgatásban, tehát ott is most átálltak egy jelenlegi technológiára. Ilyenfajta technológiai csúszások, váltások azok, amelyek mindig előnybe hozzák a lemaradt országokat, mert akkor ők a minimális modernebbre állnak át. A többiek, akik meg egy technológiával korábban építették a rendszerüket, ők egyszerűen beruházási szempontból bele vannak ragadva egy megvalósult hálózatba, rendszerbe, gondolkodásmódba.
A meglévő gondolkodásmód helyett, illetve a protekcionista szemlélet helyett, mi lenne konkrétan a megfelelő irány az Európai Unió számára?
Az innovációs politika azt jelenteni, hogy megkönnyítem a vállalatok számára magát az innovációt, de igazából az innováció nagy része, ami a mai modern technológiához kapcsolódik, az a úgynevezett startup cégekben jelenik meg első körben, tehát amelyek kis cégek, nagy tőkebevonási igényűek, de gyorsan képesek valami nagyon nagy hatékonyságjavító megoldást kihozni, és ezért nagyon gyorsan felfut vállalat értéke, illetve az általa előállított szabadalomnak az értéke. És az ilyen startup cégeknek nem kedvez az, hogyha túlszabályozottság van, kell valamilyen pénzügyi támogatórendszer is, és sajnos az se előnyös az európai rendszerben, hogy itt nagyon sok országban, tehát ez nem csak Magyarországra igaz, Európában alapvetően az állampolgárok és a vállalatok is az államra tekintenek, akinek meg kell oldani a dolgokat, miközben ez inkább egy piaci típusú megoldás. Piaci befektetők kockáztassák a tőkéjüket, hiszen ők akkor kockázat alapján válogatják ki, hogy milyen startupokat támogatnak, míg az állam az nem a legjobb befektető, mert őnek nála az a szempont, hogyha van x milliárd euró, akkor azt ki kell osztani vállalatok között, a hatékonyság kevésbé fontos.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének vezetőjével, Kutasi Gáborral Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza.